Radio Sinas.
A másvilági vadász. Válogatás magyar írók vadász történeteiből. Harmadik rész. Össze-vissza repültek, szaladtak és siklottak, akár a boszorkányok éjszakáján. Soha meg nem riasztott madarak és emlősök kerültek napvilágra. A nádas egész lakossága riadót fúvott, és megbomolva vágtatott. Két ló rémesen nyerített, és vadul tépte pórázát. A szörnyű kép illuminációjaként egy lidérc fény gyúlt ki a zsombékban. Az idősebb vadász az ablaktámlához szorította homlokát. Szeméből elszállt az álom, a halántéka csendesen rüktetett. A fekete földekről fűszeres illat szűrődött át a csukott ablakon. Messze az aranybányák körvonalai látszottak, de a vadász azt érezte, hogy a két sovány, szomorú vadkacsa erősebb, szebb, gazdagabb mindennél, és hogy a szeme könnybe lábadna, ha most egyszerre megjelennének a füzek fölött, és lassú szárnyakkal közelednének.
Rónai György, az utolsó vadászat.
Amikor én, mint 5 éves gyermek a házához kerültem, nagyapa már rosszul látott. Most is előttem hatalmas, vállas alakja. Fehér vászon nadrág van rajta, fekete lüszterkabát, kezében gumivégű bot, áll a szőlőben a dombon, jobbjával ernyőt formál a szeme fölé, és lassan körültekint, mintha azt figyelné, nem dézsmálják-e a nyári körtét, vagy a kerítés mentén a korán érő saszlát. A gyerekek, ha észrevették, ilyenkor mozdulatlanul lapultak a tőkék közt, nehogy zajt üssenek, mert nagyapa a levelek surrogását is meghallotta. Látni azonban már pár méternyire sem igen látott. Csak állt és kémlelődött, megemelte a gumivégű fekete botot, aztán nehézkesen a vakok óvatos, tapogató járásával tovább indult a két pászta közt a tanítóház felé. Híres, szigorú ember volt valaha, gyerekei, nagybátyáim, nagynénéim még most is féltek tőle, s ha rossz kedvében érték, igyekeztek minél előbb eltűnni a közeléből. Mi ketten azonban, ő én velem, s én ő vele, hamarosan megbarátkoztunk. S ha észrevette, hogy nagyanyám ki akar terelni a dolgozószobájából, hájogos kék szeme kimerett az indulattól. Így aztán ott lábatlankodtam körülötte napestig. Kiborítottam a szemétkosarát, játszottam a pipatúrium csibukjaival, kavics csónakokat utaztattam, vagy kavics paripákat futtattam a szőnyek kacskaringós kék folyóin, és nyílegyenes sötét bordó versenypályáin, vagy csak ültem a földön és bámészkodtam. Lopva figyeltem őt, amint íróasztala mellett a magas támlájú karos székben percekre, negyed órákra lehunja a szemét, mintha aludnék. Így ment ez majd az egész nyáron. Édesanyámat keveset láttam, lent élt a ház végében, s nem igen engedtek a szobájába, mert nagyon csúnyán köhögött már szegény. Én meg vékony pénzű gyerek voltam, féltettek tőle. Ha jobban érezte magát, szép, meleg augusztusi késő délutánokon kikívült sütkérezni a kertbe. Ilyenkor ott játszhattam körülötte kedves fehér kecske gidájával. De hamar eluntuk egymást a gidával, s ha édesanyám egy kicsit elszúnyókált a bágyadó napfényben, csöndesen eloldalogtam, és visszaszöktem nagyapához. Egy vasárnap magunk maradtunk nagyapával a házban. Két nagybátyám meg a nagynéném fölvitték nagyanyát Pestre. Édesanyám meg akkoriban megfázott, s egy ideig nem kelt föl az ágyból. Egész délelőtt vadásztunk. Én már minden vadat tudtam. Erdeit, vizit, mezeit, négylábút és szárnyast, kicsit és nagyot. Lőttem már snepfet és szárcsát, kaniglit és vadludat. Nagy vadra éheztem. Vaddisznóra. Das Wildschwein. A vaddisznó. Útra keltünk. Óvatosan játszottunk, ahogy nagyapa magyarázta, mert most nem babra megy a játék. A vaddisznó komoly állat. De ha sikerül, micsoda finom pecsenyénk lesz. Vaddisznó comb vörös borban, ávonyával. Éppen ráleltünk a friss túrásra. A vad valahol itt van a közelben. Lélegzet folytva figyeltünk, válhoz szorított fegyverrel. Amikor kopogtattak. Nagyapa gyorsan letette a botot, és bosszúsan kikiáltott. A falusi doktor volt az ajtóban, s vele egy magas, őszes idegen férfi, a pesti szemorvos. Nagyapa hívatta ki éppen erre a napra, amikor tudta, hogy rajtunk kívül senki sincs itthon. Végre tudni akarta az igazságot. Engem kiküldtek a szobából, külön kaptam ebédet. Nem törődött velem senki, s már alkonyodott, mikor a doktor meg az idegen kiléptek a házból. Megvártam, míg jó messze járnak, aztán szaladtam nagyapához. Keletre nézett a szobája, félig meddig este volt már benne. Nagyapa íróasztalánál ült, állát két tenyerébe temette, s maga elé bámult. Megszólítottam. Nem felelt. Nagyapa felém nézett, de nem rám, csak valami ködbe, és hájogos kék szeme most egészen nedves volt, mocsaras. Furcsa szorongás fogott el. Magam sem tudom miért, bíztatóan elkezdtem. Ich schieße ein Wildschwein. A vége a torkomra fulladt. Nagyapa szeméből két kövér csepp indult el, s végig csordult lassan az arcán.
Blinder Jäger schießt mehr nicht.
És nagy eres kezével legyintett egyet utána. Nem értettem. Csak tudtam, hogy valami nagyon szomorút mond. És lassan helyre tettem a csibukszárat.
Vakvadász nem lő már semmit.
Ez volt az utolsó vadászat.
Bródi Sándor, a bölény.
A tél mind erősebb lett. A hó megfagyott, még az árkokban is úgy összeállt, hogy megírta a szekeret. Jöttek a kis páli várhoz az urak, régi cimborák. Ábrám nem bocsátott be senkit. Még Perei Krisztinát is elküldte Kolozsvárra, színházba, mint ilyenkor rendesen. A magányosság még egy kissé hűtötte vérét. Nem volt kivel mérkőznie, kivel zsarnokoskodnia, kivel nagy lelkűsködnie. A számtartó a belső tiszteket is bekergette a falubéli kastélyba, nem maradt itt némi cselédségen, néhány lovászon, Luigin és a kis vadász gyereken kívül senki. A felső traktusban egyedül lakott a Perei Krisztina kisasszonya. Egy 20 éves, csendes satnya leány, akit penészvirágnak hívott itt mindenki. Most ezzel együtt költötték el az estebédet, szótlanul, komoran. A leány úgy szólván még lélegzeni sem mert. És egyszer, amikor véletlenül megfogta a vakember kezét, a félelemtől elfakadt sírva. Ábrám gróf a sírástól nedves kis arcot magához vonta, és hosszan, hevesen odaszorította arcához. Aztán nem ettek többet együtt.
ábrám egészen bebújt odujába. Most már csak Pétert, a vadászgyereket tűrte meg maga mellett. Úgy bánt vele, mintha tulajdon gyermeke lett volna. Tanította parancsolni, pipázni, uszította a cselédleányokra. Február 4-én újra nagy hó esett. Reggel kezdte, és hult az egész éjszakán át. Ábrám gróf éjjelre mindig nyitott ablakán keresztül jól hallotta a pelyhek melankolikus zenéjét, és szíve olyan hangosan, különösen dobogott, hogy nem tudott többé hanyat feküdni. Fölkelt, és kezét kidugta az ablakon. Nem is pelyhek. Teljes nagy puha tollak estek a tenyerére. Olyan hó volt ez, mint amilyen nem esik a világon sehol, csak erre az erdélyi havasok fölött. Mintha a világ újonnan formálódnék, mintha a Föld egyszerre más planéta lenne. És mintha ez a különös állapot, ez a szomorú, félelmes, édes muzsika meg nem szűnné soha. Milyen gyönyörű hallgatni is ezt az ezüst éjszakát. Hát még belemerülni testestől, lelkestől. Neki indulni a fehér végtelenségnek a puha hullámokon, fekete vadatűzve, loholni előre, sziklán le, kis hegyilóval szügyig merülni a havas szakadékba, nem aludni, nem enni, csak be, be a rengetegbe. Megborzongott. A hó befújt az ablakon. Meghalni? Nem. Tehetetlenül feküdni, nem parancsolni önmagával, tűrni, amint vele fölötte csinálják a hókusz-pókuszt. Meghalni, elesni tehetetlenül. Ilyen rettentő düh sohasem fogta el még állapota ellen. Fogait csikorgatta az éjben, és szerette volna megrázni a kastély oszlopait, hogy fölötte összerodjék az, és vele eltemessen mindent. De a harmadik szobából a nyitott ajtón állt a kis penészvirágnak. Az asszonynak egészséges, édes ded lélegzése hallatszott be. Így aludt, mint egy gyermek, míg a pitorból izgatott és hangos férfias lélegzetvétellel szunnyadt a kis Péter. Néha álmában szólt is egyet-egyet, kutyát, lovat szólingatott, kergette a vizslát a vattól, csiba, te! Hajnali ébredés után vadászni indultak. Kúszniuk, mászniuk, kapaszkodniuk kellett. A vakember egészen összevérezte magát, lélegzete is elfogyott, minduntalan kérdezte a gyereket, nincs-e itt mély? Nem félt, de a félelemnél egy sokkal a kegyetlenebb érzés kapta karmai közé. Fölfelé igyekezvén úgy érezte, mintha egy rettentő mélységbe zuhanna lefelé. De nem egyenest, hanem hol erre, hol arra dobódva. És ez alatt egyre vérzett. Minden pillanatban megütötte fejét, hogy szinte elszédült bele. A gyerek, mint egy mókus, úgy mászott előtte. Néha lenyújtotta feléje kezét, és neki belé kellett fogóckodnia. A vakember újra kezébe fogta a fegyvert. Figyelt. Hallgatózott olyan szenvedéllyel, hogy arca szinte eltorzult bele. Visszafolytotta lélegzetét is, hogy jobban halljon. A rengeteg megmozdult. A halotti kórus fölött diadalmaskodott az élet. Mindenfelé megmozdultak a vadak. Ordasok jönnek csapatostul, medve topog magányosan, maga alá tördelve a tűlevelű cserjéket. Még olyan vadak is, melyek nem tanyázhatnak itt, most ide eltévedének. A makkosból erre bujkál a rőt vad, és éles röffentésének karéneke hangzik. Rüggyent a szarvasinő. Fölötte fajt kakas szól, császármadár hullatja fölülről a havat. És most mind ez zaj egyszerre elfúl. Hatalmas bőgés remegteti meg a visszhangos kriptát. A vakember arcán kiüt a verejték. Fejét odaszorítja a fához, világtalan szemei tágra nyitja, reszketve keresi fegyverének kakasát. Az utolsó bölény, melyet 40 évvel ezelőtt itt elejtett apja nem pusztult el. Itt van. Él. Csörtett feléje rettentő robogással. Neki vadulva jön, mindjárt itt lesz a királyod. Az első, a legnemesebb, a legerősebb, melyet ősei dárdával, buzogánnyal űztek, mert golyó nem fogta. Jön, eltiporja rettenet. Fölkapta a fegyverét, és lőtt a levegőbe. A durranástól kiózanodott. Kietlen csend, egy feketeség volt körülötte. Sóhajtottak a fák, zizegtek a lombok. Kripta volt ez. Semmi élet sehol. Egészen magához tért. Ott állottak egymással szemben. A gróf mesztelen mellén szíve helyére mutatva. A gyerek dideregve tartván kezében puskáját.
Vigyázz! Emeld fel a puskát! Célozz!
A gyerek eszméletét vesztve fölemelte fegyverét nagy csontos fejéhez, ahhoz a fejhez, mely kicsiben tökéletes mása volt annak a hatalmas főnek, mely ijesztően, parancsolólag, bűvölettel mereztette rá szemeit.
Egy, kettő.
Mintha e pillanatban a gyerek láza egyszerre elmúlt volna. Egy másik láz kerekedett föléje. Az a vad tűz, melyet egy házasságot törő nagy úr lopott be az ő paraszti vérébe. A pusztítás, az öldöklés, a hősiesség, az akarat, a vér után való vágyakozás forró vágya. Keze nem reszkedett többé. Izmai megfeszültek, szemem megvilágosodott, célzott, és mikor a három felhangzott, annak második szótagja beleveszett egy durranásba. És abba a zajba, melyet egy hatalmas test zuhanása okozott a szűzi csendességben.
Rideg Sándor, farkasok.
A táj éjszakába süppett arca fölismerhetetlenül fehér volt. Szinte világított szegényes fényével, mint valami koldus ravatal. A havas föld tompa ütésektől rengett, mintha megőrült rémek birkóztak volna rajta, s orgonázó rémülettel bőgött a szél. Az erdő recsegő ágai szörnyűséges éhség riadót toboltak. A távolság búgása úgy hangzott, mint valami hajrázó csata kiáltás. Hú, 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 hú! A dühöngő hóvihar útjain farkas csorda rohant a völgy felé. Orrukban emberszagot éreztek. Szemükben, storkukban száznapos éjség és a hideg kettős kínja kavart lebírhatatlan haragot. Rohanásuk közben egymást marcangolták. A nőstények birokra keltek párjaikkal eldönteni, hogy melyikük lakjon jól a másikból. Rágták, harapták egymást, majd elgyengülten, tehetetlenül bámultak bele a levegőbe, és mintha mi sem történt volna, egy falkában futottak a csorda után, amely hatalmas köröket rajzolva rohangált a völgyben. A kör közepén két puskás ember haladt egymás mögött, s hallgatták a csorda énekét. A farkasok, mint fekete bors szemek gurultak szerte széllyel a téli éjfehér lebedőjén, s a kör egyre szűkebbé vált. A falka vezető kanok, mintha parancsokat osztottak volna, éhes üvöltéssel ágaskodtak a csorda előtt. Poroszkáló futásuk most sebes rohanássá vált, a süppedő buckákon átfúródtak, mint a kilőtt ágyú golyó. A kör közepén megálltak a puskás emberek, vállukra szíjazott terhüket lerakták a hóba. Egyikük fejére húzta vastag bundája, szélét és pipára gyújtott. A nyaka rövid és vastag volt. Otromba ujjai között valóságos tűz világított. A tűz igézete alatt félelemverten megállt a csorda. Torkukból fájdalmas üvöltés szakadt föl, mint féktelen káromkodás. Kemény inakból szőtt lábukon egymásra dőltek. Valami ősi emlékezés merevítette meg tagjaikat. Torkukban hörgő könyörgéssé vált az üvöltés. Vinnyogó haraggal egymás szájába martak. A csordát iszonyú gyűlölet szállta meg fajtája iránt, mert megtorpantak a legnevetségesebb hús előtt, aki két lábon jár. Erejük megingott a tűz iszonyata előtt, s amíg a láng ellobbant, reszketve tántorogtak. Rettenetes pillanatok voltak ezek. A vezérka vasarat és havat rúgott hátsó lábával az emberek arcába. A puskások kuncogva nevettek, mint a rabvallatók. És eldörrent az első lövés. A falka egymást taposva zúdult előre, a tűz lobogott, a puskák dörögtek, a legbátrabbaknak égő fáklyával vertek a szájába, lelőtték és döglötten rúgták odább. Minden robbanás után kevesebben lettek, minden moccanásukra tüzes lobbanás és dörrenés felelt. Az első rohanás után vinnyogva hátrált a falka. Szerte szóródtak a szél zagyva útjain, s fájdalmas üvöltéssel hívták seregbe fajtájukat. A fehér mezőn falka falkához csatlakozott. Nagy köröket rajzolva rohantak mindegyre közelebb az emberekhez. Haragjuk százszorosra nőtt félelmük és éhségük fölött. Érezték, hogy el kell pusztítaniuk a tüzet. Éhségüket csillapítani kell. Minden irányból egyszerre zúdultak le a völgybe, s a tűz csodálatos rettenete előtt újra megtorpantak. Az éhes kutyák hangját utánozva ájtatosan vinnyogtak és bámulták a tüzet, alattomos morgásuk úgy hallatszott, mintha imádkoztak volna. A kioldhatatlan harag és a belük csikorgása hajszolta őket. Forrót leheltek egymás szájába, s kilógó nyelven rohantak a cél felé. A puskás emberek vállaikra emelték terhüket, és hátráltak. Valahol a láthatatlan messzeségben a sötétbe szúrva apró fényesség lobogott, s azt el kellett érniük, mielőtt kilőtték az utolsó töltényt. S a falka, amely egy perccel előbb még messze körözött a hóban, újra lábuk előtt termett. A vicsorgó fogak és éhes szájak karéja hörgött türelmetlenül, a fekete bundás kanok elnyújtott üvöltéssel litániáztak. A falka csapatba gyűlve morgott, szinte gyönyörgött. Feküdj le, ember! A puskások egyike magasra emelte a kezében lángoló szentséget, a másik sűrű lövésekkel csapott a csorda szeme közé. A sötét bundás kanok nyöszörögve térdeltek a hóba, társaik egymás hegyén hátán dulakodva tépték zapatokra, vérét is fölnyalták percek alatt, s egyre éhesebben tántorogva hörögtek és vinnyogtak a puskás emberek előtt, s a szájuk szélét nyalták. Enni akartak, és lövésre vártak. Egyikük két kézre fogta fegyverét, közéjük taposott és káromkodott. Olyanok, mint az emberek! Tököljetek meg!
Olyanok, mint az emberek! Dögöljetek meg!
Elhangzott a másvilági vadász. Válogatás magyar írók vadász történeteiből. 3. rész.